Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó pénteki műsorát hallják. Benne dr. Pécsi Ritával, neveléskutatóval szoktunk beszélgetni a nevelés problémáiról, és a minket körülvelő világban hogyan tudjuk közvetíteni a fiatalok, a gyerekeink, a felnőttek, a szülők, nagyszülők felé azokat a kérdéseket, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak. Mai alkalommal, mivel nyakig benne vagyunk most az érettségi időszakában, egyetemistáknak a vizsgai időszakban, a mai alkalommal a tanulásról fogunk beszélni. Tulajdonképpen mi is a tanulás célja, milyen dolgok segítik a tanulást, mivel tudjuk megsegíteni a növendékeinket abban, hogy a tanulások minél alaposabb, minél szerteágazóbb, minél érlelőbb legyen.
Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és azt lehet mondani, hogy talán az egész életünket végig kísérő kérdés, mert egy olyan tanulási rendszerbe vagyunk majdnem bekényszerítve, és ha nem figyelünk oda, akkor nem jövünk ki belőle, amelyik rendszeresen a felejtésnek tanít. Tehát egy ilyen nagyon gyors, holnapra, rövid távú memóriában nyomjuk be, jaj, vizsga lesz, jaj, és utána észreveszük, hogy hát egyrészt...
Legyek túl rajta.
Igen.
És utána és felejthetem.
Kész, és felejthetem is, és ez is van bennünk, hogy felejthetem is, és felejtjük is. Tehát látszik az, hogy legfeljebb másfél napra, de sajnos vannak ilyen kutatások, hogy körülbelül egy ilyen hétegységnyi valamit 30 másodpercig jegyez meg az agy, tehát utána valahogy fel kellene idézni. Nyilván erre nincs idő, sietni kell, gyorsan átolvasom, nem tudom én, puskát készítek, valamilyen formában megpróbálom. Tehát nagyon sokat küzdünk ezért a rövid távú megfelelésért, és közben pedig egy hosszú távú tanulás elmarad. Na most akár, hogyha például egy nagyobb záródolgozatra készülünk, akkor is már a hosszú távú kell, nem beszélve arról, hogyha alkalmazni akarjuk majd valamikor. Tehát például akár ilyen nagy vizsgákra, hogy nem tudom én, záróvizsgák, vagy érettségi vizsgák, vagy egyáltalán például az általános iskolásoknak is egy éves témazárónak a megírása. Ezekhez már sajnos nem elég ez a rövid távú stratégia, ami egész évben is mindig ez folyik. Tehát azt lehet mondani, hogy akár tanárként, akár szülőként lassan úgy le kellene esni annak a tantusznak, hogy kevesebbet jobban, és hogy azt a szűrő, nem tudom én, kis
szűrő mechanizmus
gyanút beépítsük, hogy talán nem kell minden, de van, ami nagyon kell. És most éppen erre lehetne, tehát azt hiszem, akik ilyen nagyobb vizsgák előtt állnak, mindenképpen erre kéne koncentrálni, és érdemes lenne megjegyezni talán a jövőre vonatkozólag is, hogy inkább az alkalmazás célú tanulásra kellene több energiát folytatni, akár ha tanár vagyok abban a helyzetben is, vagy szülőként, hogyha segítjük a gyerekeket tanulni, vagy akár már önállóan is tanulunk, ez lenne a legnagyobb cél, hogy megtanítani a gyerekeket tanulni. Tehát először is az intézményekben, azt már régóta látjuk a hiányát, hogy nagyon sok tantárgyunk van, de például tanulni, senki nem úgy gondolja, hogy ez az én dolgom megtanítani. Tehát én már csak használom. És a legalapvetőbb tanulási módszereket, vagy alapvető kis fogásokat egyszerűen nem sajátítjuk el. Amikor a Váci Egyházmegyében hosszasan dolgoztunk, ilyen értelemben is az iskolákkal. Például az összes tantestületben volt egy ilyen tanulásmódszertani képzés, és az annyira érdekes volt, hogy a fejlesztő azt mondta, hogy sokáig csinálta azt, hogy a gyerekeket hívta, és akkor voltak ilyen szakkörök, meg nem tudom én, ahol megtanították. De nem ez a jó, hanem az a jó, hogyha maga a tanár ismeri ezeket a módszereket, és ezzel dolgozik. Tehát, hogy az óráján már ezeket a módszereket, eszközöket használja, és ezeken keresztül tanulják meg a gyerekek ennek az alkalmazását. Hát ilyen az tulajdonképpen az, hogy azok a bizonyos ismétlési stratégiák, tehát, hogy hogy egy hónapon belül különböző szempontokból a legfontosabb kérdések előkerüljenek. Tehát vagy ír róla egy kis plakátot, vagy összeszedi a kérdéseket róla, vagy rajzol belőle egy valamit, vagy egyszerűen beszámol valakinek, vagy egy részét csak, ahol van, akkor egy ábrát készít, vagy egy kiszínez valamit, még ez is fontos, vagy ez is jó lehet, hogy valamilyen formában előveszi. Nagyon jó módszer az, hogy például, hogyha akár egy olvasott anyagot kell, hogy saját maga ír hozzá kérdéseket. Tehát amikor olvassa azt a témát, akkor rá is kérdez azokra az evidens dolgokra, és utána már csak a kérdéseket olvassa el. És akár ez egy jó kis módszer, kipipálja a kérdéseket, vagy leírja egy kis cetlire a hátuljára, odaírja a választ, hogyha egyszerű ez az egész dolog, és akkor kérdés válaszol. Annyiszor szedi elő azt a kérdést, amire nem jutott eszébe az a válasz, ahányszor nem jut eszébe, ezt lehet gyerekekkel párosan játszani, szülővel párosan játszani, kicsit így kikártyázni a dolgot. És ez nagyon fontos, hogy amikor már ismétel majd, mondjuk egy-két hét múlva, akkor már csak átfutja a kérdéseket, fog is menni az, ami magától megy, megint lesz olyan, amit elfelejtett, és ez így szépen bevésődik. Aztán nagyon ügyes dolog a tudástérkép, tehát a tématérkép. Ma már a mesterséges intelligencia is készít térképeket, de nem megyünk vele annyira, mint hogyha saját magunk készítjük el. Tehát nem maga a térkép tanít, hanem amíg a térképet elkészítjük. Tehát amíg felfedezzük azokat az összefüggéseket, hogy ja, ez ehhez tartozik, ja, ez ennek a kis megmagyarázása, ja, ez egy kis érdekesség csak az egészben. Tehát nagyon, nagyon jó lenne ennek a megtanítása. Kisgyerekekkel már, alsósokkal meg lehet tanítani egyszerű dolgoknak a térképének a felrajzolását, akár kis alakokkal, kis pálcikákkal, kis színekkel az összetartozókat. De ez is olyan, hogy ugye tanuljuk például a halmazokat már kisgyerekkorban, tehát első-másodikban már foglalkoznak a gyerekek vele, és például nem alkalmazzuk, mert a tudástérkép tulajdonképpen ez egy ilyen halmazkészítés lenne, és leszakad az a tudás is, meg ez a tudás is nem hasznosul. Aztán nagyon érdekes az, hogy hogyan tudunk ezt is el szoktuk felejteni, akár a tanórán, akár otthoni tanulásban, hogy a kellemes vagy jó, intenzív érzelmi környezetet megteremteni. Mert az dopamin termel, és a dopamin azt mondja az agynak, ne felejtsd el, ez fontos, ne felejtsd el, ez érdekes, ne felejtsd el, itt jó volt. Tehát ez az intenzív érzelmi környezet lehet egy nagyon jó légkör, amit megteremtettünk egy beszélgetéssel korábban, vagy egy kis zenével, vagy egy közös énekléssel, vagy egy jó közösséggel, vagy csoportos tanulással az, hogy ki tudják egymást segíteni, vagy a szorongás feloldásával, vagy egy szép környezettel otthon, vagy azt mondom, hogy na, ide teszek mellé, mit tudom én, egy két szelet almácskát felszeretelve, tehát valami jó dolog, vagy megbeszéljük, hogy na, ezt a részt most itt átnézed, és akkor utána, nem tudom, én mész egy kör biciklivel, tehát nyilván az otthoni tanulás más, mint az iskolai, de az érzelmi környezet megteremtése nagyon fontos lenne. Tehát ebbe érdemes energiát tenni, vagy a körülmények, az otthon például érdemes arra figyelni, hogy ki milyen körülményben tud a legjobban tanulni. Persze lehet sok minden, de van, aki minden szépen előterít, kiterít az asztalra, át akarja látni. Van, akit ez teljesen zavar, és csak az legyen kint az asztalon, amivel foglalkozik. Van, aki egy irányított fénnyel szeret, van, aki egy kicsit inkább félhomályban gondolkozik el a dolgokról, van, aki... Nekem is volt ilyen gyerekünk, hasalva tanult. Hát az elején még háromszor naponta összevesztünk rajta, hogy így, fiam, nem lehet tanulni, és tudott. És ő írt a legszebben, szóval nagyon érdekes volt az íróasztal, tényleg a hörcsög támaszául használta, de nem engedtük kivinni a szobából, de azt hiszem, hogy ez nem volt helyes. Mert ő tényleg hasonlva tudott jól tanítani.
Én fiam meccs közben tudott szigorlatra készülni. Tessék. Miközben nézte a meccset, és az ikerhúgok azok a nyakába csücsültek, és még beszélgettek is.
Nagyon,
és
nagyon különböző
ez. Hiába kértem, hogy menj föl a szobádba, hagyj békén, én itt nagyon jól tudom. Igen. És tényleg jól tudom.
Igen, a környezet nagyon-nagyon különböző. Van, aki, mit tudom én, szereti, hogyha melegen föl van öltözve. Van, aki, nem tudom, van se egy ilyen mondás, hogy akkor van hideg, amikor anya fázik. Tehát, és ez nagyon, nagyon lényeges az otthoni helyzetben, hogy azt a környezetet segítsük előteremteni, amiben ő a leghatékonyabb. Van, aki mozogva, van, aki sétálva, van, aki hangosan, van, aki tényleg firkálgatva, van, aki kiemelővel, van, tehát nagyon sok.
A hangos tanulást én is szoktam ajánlani, mert ugye akkor gyakorlatilag három érzékszerv, igen, a szem, a fül, igen, a száj, igen, akkor az agy másképp mozog.
Vagy például valakinek elmondani. Ez most
nyelvet
nem
a... például, igen, hangosan tanulni.
Igen, mert hallja is.
Hallja, igen.
Igen, de például az, hogy valakinek elmondom, vagy valakinek elmagyarázom, és ez nem a kikérdezés rész, tehát nem kicsi vizsga, hanem úgy elmondom, ami bennem megmaradt, vagy akár még a könyv segítségével is, mert azzal, hogy nekem össze kell foglalnom, és akár a saját szavaimmal újra meg kell fogalmaznom, már is jobban rögzül. Most a tanításban is fontos, hogyha akarjuk, hogy körülbelül azt mondja ugye a memóriakutatás, hogy 10 percenként egy kicsit megsegíteni a figyelmet. Tehát ezt mondjuk amikor egyedül tanulunk, az kicsit nehezebb, de a tanításban, tehát hogyha valaki tanár, és itt nem kell 10 percenként fejen állni, meg nem tudom én micsodát bemutatni, meg nem tudom, szóval nem erre szól. De 10 percenként esetleg egy kicsit váltani a hangnemen, vagy egy kis történetet beleszülni, vagy egy kérdést, vagy egy ábrát, na akkor felrajzoljuk, vagy egy kis csöndet, vagy tehát valami, hogy a figyelem egy kicsit forduljon 10 percenként, mert különben lazul. Na most nem szoktunk arra gondolni, hogy ez a bizonyos tudás konszolidáció hogyan történik meg, tehát amiket beszívunk tudást, és különösen akkor, amikor sietünk valamire fölkészülni, még ezt is, meg ezt is, Jézusom, ezt is elfelejtettem, stb., akkor nem fog segíteni a sok, hanem meg kell egy kicsit állni, és bizonyos mennyiségeknek a befogadása után valami más csinálni. Tehát azt szokták ajánlani, akár például, aki napköziben tanítást vezet, vagy valami, hogy egy jó, megnézel egy részt, én nem tudom, és utána, de tényleg teljesen más. Tehát kimész, futsz egyet, fejen állsz, nem tudom én, sóhajtozol, tornászol,
hát frissítesz. Hát alsósoknak egy hátsó játéksorok.
Abszolút. Napköziben. Vagy egy kicsit eldőlni, de otthon is, tehát ezt nyugodtan beleépíteni, és rendkívül fontos, ez már felnőtteknek, és mindenkinek, kicsinek, nagynak, valakinek, az alvás. Alvás közben a befogadott ismeretek, a befogadott ingerek szépen rendeződnek. Tehát kiszórja az agy, ami fölösleges, hozzárendel, kapcsol. Enélkül egyszerűen nincsen mély tudás. És ugye ez az alszunk rá egyet, ez igaz.
Ez nagyon igaz.
De ez tényleg problémák megoldásával is nagyon fontos az, hogyha sokat valamit átbeszéltünk, és ez nem is csak a tanulás, hanem van egy megoldandó problémánk, bármi, és utána tényleg szoktuk mondani, hogy alszunk rá egyet, és igazunk van, erre nagyon, nagyon fontos ez az alvás. Nyelvtanulásban is voltak ilyen kísérletek, hogy igazából ugye befogadta, utána nem tudta visszaadni, alszik rá egyet, és jobban ment másnap. Én zenét tanítottam, a pályám ellen én zongorát tanítottam, és meg hát a kórust is vezetek, tehát ilyen gyakorlati helyzetekben is érvényes az, hogy valamit megtanultunk, nem tudom én, beállítottunk újrend, ez meg az, hát olyan nyögben nyelősen valahogy ment. És akkor jön a következő alkalommal, ugye kettőt aludt rá, és folyékony, pedig nem volt gyakorlás, tehát tudom, hogy nem volt közte gyakorlás, de egészen, tehát sokkal jobban ment, tehát erre számíthatunk, hogy az alvásban nagyon szépen konszolidálódnak, rendeződnek a tartalmak, úgyhogy kell pihentetni valóban. Aztán van még egy ez egy nagyon, nagyon érdekes, a különböző agyi hullámoknak a használata. Nagyon, ez is az idegrendszernek, ez a pihentető, meg az intenzivitásnak a váltakozásán alapul. Van az a bizonyos béta mód, üzemmód, amikor információkat veszünk föl. Ez az, amikor nagyon koncentrálunk, nagyon odafigyelünk, megjegyezzük, jó, úgy éreztük, hogy bevéstük. Ez most nem fog megmaradni, ez a 30 másodperces megmaradás, és ezután ennek az ismeretnek szüksége volna egy ilyen kis alfa üzemmódra, ugye, Az alfa, az, hogy szoktam is mondani, hogy lemegyek alfába, ugye? Ez az a félálomszerű valami. Tehát egy kis morfondírozás, egy kis ilyen valami, elengedem, és kicsit annak mentén így gondolkozom, hogy mit is olvastam.
Kicsit távolabbról nézem.
Igen, mindenféle eszembe fog jutni, de ez nem baj. És igazából azt mondja a tanulásmódszertan, hogy az a legjobb és legintenzívebb tanulás, amelyik ez az alfa-béta-alfa-béta váltakozást megsegíti. Tehát, hogy van egy rugalmas, egy finom átmenet az alfa-béta között. Ez egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalat, hogy például zenehallgatás közben ezt csinálja az agy. Alfa-béta, alfa-béta, alfa-béta. Tehát meg szokták kérdezni azt, hogy például a zenehallgatás segíti-e a tanulást. Na most sokféle válasz lehet erre, mert ugye mindannyiunknak külön-külön, tehát más és más tanulási stílusunk van. Tehát van, akit egyáltalán nem segít semmi, tehát nagyon csöndbe tud csak tanulni. Tehát annak érdemes egy fülhallgatót, vagy egy zaj szűrőt, vagy bármit a fejére tenni, vagy nagyon csöndes helyen tanulni, mert minden zavarja. De van olyan tanulási típus, van olyan agy, amelyik kifejezetten érzékeny felfigyel minden külső olyanra, és odafigyel. Tehát, hogyha az ajtó mögül hallatszik be egy beszélgetés, akkor az beszélés és odafigyel. Őt is zavarja ez, de ott segít a zene. Mert pont ezt az elkalandozó kis figyelmet szépen le tudja, igen, szépen lefedi, leköti, esetleg a te fiad is lehet, hogy ilyen lehetett a gyerekek csacsogása, meg a meccs, ami ezt lefedi. Most ezt a klasszikus, kiegyensúlyozott zene tudja a legjobban megsegíteni, és azt is mondjuk erre, hogy ez tetszéstől független. Tehát nem baj az, hogyha valaki nincs oda a klasszikus zenéért, ez akkor is segít egy ilyen jellegű, vannak is ilyen koncentráció segítő zenék egyébként az interneten is lehet ilyen végtelenített harmóniákat hallani, ugyanis ennek az egyik lényege, hogy ne legyen szöveges zene, hogy ne legyen nagyon ismerő zene, mert akkor együtt fütyülöd vele, ne legyen nagyon szélsőségesen váltakozó dinamikájú zene, hanem egy ilyen szép harmonikus hömpölygés, egy kellemes harmónia, ami ezeket a kalandozásokat leköti. Még egy nagyon érdekes dolog van, ez a Mozart effektusnak nevezik, ami egy különös kísérlet nyomán hívták így, Mozart zenét hallgattattak egyetemista csoporttal, és egy ilyen nagyon komoly, komplex gondolkodást, elvont gondolkodást igénylő geometriai feladatsor közben alkalmazták. Volt egy feladatsor, amit megcsináltak, és utána következett egy ennél nehezebb, tehát egy összetettebb gondolkodást igénylő feladat, és a kettő megoldása között az egyik csoporttal hallgattattak klasszikus zenét, konkrétan Mozartot, a másik csoporttal nem hallgattattak semmit, csak egy kicsit nyugodtak, és újra megcsinálták. És azt tapasztalták, hogy minden esetben, tehát ez egy többször is elvégzett vizsgálat volt, minden esetben azok, akik közben klasszikus zenét hallgattak, több intelligencia ponttal magasabb szinten oldották meg a következő feladatot. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy hallgassál Mozart zenét, és felmegy az IQ-d. Tehát ez nem ez. De nagyon érdekes, amire rájöttek, hogy a zenének az idegrendszerben nincsen egy központja, hanem az egész idegrendszert igénybe veszi. A ritmus a bal agyféltekét, a dallam a jobb agyféltekét, és ezeket harmonizálja, stb. És különösen is a klasszikus zenére érvényes, ez ugye eléggé kiegyensúlyozott, nagyon jó arányú, tehát nagyon sok minden összetevője van mindegy, de mondjuk klasszikus zenére. Tehát, hogy ez olyan mintázatba hozza az agyat, tehát előkészíti, és pont ugyanazt a mintázatot hozza létre, ami az elvont feladatok megoldásához szükséges. Tehát egy ilyen készenlétben. Igen. És ezért tudták ezt egy nagyobb intelligencia készültséggel megoldani ezek az egyetemisták. Volt még egy nagyon különös kísérlet a zenével kapcsolatban, hogyha már ide eljutottunk. Volt egy egeres kísérlet, és a számokat nem fogom tudni, de az arányokat igen, hogy egereknek ugye hát a memóriája ilyen labirintusos feladatba mérik, hogy hányszor megy végig, és akkor hogy talál ki a labirintusból. És mondjuk azt, hogy az első felméréskor átlag az egerek mondjuk 5 perc alatt megtanulták. Utána volt egy hónapos gyakorlási lehetőségük, hogy mennyire javul ez az 5 perces teljesítmény. Az egyik egércsoporttal klasszikus zenét hallgattattak ebben az időszakban, a másik egércsoporttal semmit, és a harmadik heavy metalt hallgattattak végig, és tényleg nagyon szembetűnő lett az eredmény. Akivel semmit nem hallgattattak, azok majdnem a fele idő alatt, tehát a sok gyakorlás azért meghozta, és az 5 perc helyett mondjuk, mit tudom én, 3 perc alatt végigmentek a labirintoson. A klasszikusoknál drasztikus javulás történt, az 5 perc helyett 2 vagy 1-1,5 perc alatt végigszaladták a dolgot, és a heavy metal megkétszerezte az időt, tehát olyan se volt, mint az első. Magyarul az a nagyon erős, tehát tulajdonképpen intenzív. A nagyon erős, intenzív, váltakozó, szétverte a bejövő információkat. Ezért is ezt a fajta zenét mondjuk a tanuláshoz nem ajánljuk. Igen. De egyébként az nagyon fontos, hogy igazából, és ezt nem szoktuk figyelembe venni a tanításkor sem, meg talán a tanuláskor sem, hogy egy laza agy kell a jó tanuláshoz, így mondjuk, hogy egy laza agy. Van egy kutató, aki így fogalmaz, hogy akkor, amikor úgy fütyörészik az agy. Tehát ezt így érezzük azt, hogy nem az a görcsös, nagyon-nagyon-nagyon...
Akaró.
Nem. Az egyébként blokkol is. És ugye pont ebből fakad az, hogy kinek milyen környezet, milyen helyzet, milyen állapot az, ami segíti azt, hogy ő ellazuljon. Igazából ezért van annyira sokféle különbözősége annak, hogy tudunk jól tanulni. De amikor így fütyörészik az agy, tulajdonképpen ezt kéne előkészíteni. És hát tanárként is, ugye azért ez egy nagyon érdekes kihívás. Ezért érdekes például a közösség serdülőknél. Ugye serdülőknél az intelligenciák felépüléséhez, ez is egy érdekes, nem annyira nagyon régi kutatási eredmény, hogy ugye felszívódnak agyi pályák, azt ugye most már sokszor emlegettük is, 10 éves kor körül elkezdve, és utána újraépülnek az intelligencia pályák, és ahhoz, hogy ezek jól tudjanak, tehát jól, de ez is 21-23 éves korig tart, tehát ez egy hosszú építkezés, de hogy ezek újraépüljenek, ehhez egy sejtsűrűség szükséges, hogy közel legyenek a sejtek egymáshoz, és annak pedig az a feltétele, hogy aktív szociális kapcsolatokat éljenek. De a képernyő nem jó erre. Tehát ezért a közösségben való részvétel, vagy élet, osztályban, csoportban, csapatban, párban, kisebb csoportokban való tanulás is, vagy egyáltalán az, hogy jó az osztályközösség légköre, ez mindenképpen segíti a tanulást. Ezzel nem szoktunk számolni, hogy egyszerűen ezt a légkört művelem, akkor a tanulás minőségét is művelem. És ezért akárcsak, hogyha napközinek a légköre is olyan, hogy van ott egy kis játszás, ott van egy kis valami, meghallgatnak, a kicsiket még ölbe is veszik, vagy le lehet dőlni, vagy szép a környezet, vagy közben meg lehet nézni egy-két képeskönyvet, ezt vagy azt vagy amazt. Ez nagyon segíti a tanulást, tehát intenzívebbé teszi azt, amikor konkrétan ezzel foglalkoznak.
Hát minden tanórának egyébként más a légköre, tehát az függ a tanár egyéniségétől, nagyon függ attól, hogy tudja ezt a dinamikát az órán keresztül vinni, és hagyja egy kicsit ellazulni a gyerekeket, ugyanakkor számon kér, ugyanakkor ismétel, ugyanakkor alapoz. Tehát ez a bevésés hiányzik. Igen. Nagyon.
Erre idő kell. Erre idő kell, és bevéső élmények. Frany Tamásnak van egy nagyon-nagyon jó előadása a Minden Tudás Akadémián, nagyon érdemes megnézni egy jó pár évvel ezelőtti előadása, de sok előadásában előhozza. Ugye ők pont a memóriát kutatták, hogy a memória sejtszinten hogy működik. Ugye az egész tanulásunk erről szól, mert nem az a kérdés, ahogy mondja Frany Tamás is, nem az agy befogadási kapacitása a kérdés, hanem hogy mennyit tudunk előhívni. Mert ugye ez tény, és szoktak ilyet is ugye reklámokban mondani, hogy hát használd ki az agyadnak a végtelen befogadási kapacitását. Tényleg igaza van, az agyunk szinte végtelen befogadási kapacitása, csak nem tudjuk előszedni. És ezt kutatták Frany Tamás kutatócsoportja, hogy működik az emberi memória, hogy mi az, amit elő tudunk hívni. Tehát mitől függ az, hogy mit tudunk előhívni. És azt találták, hogy egy memória bevésődéséhez nagyon-nagyon sok apró kis, hát ezt most az én fogalmaim szerint fogom elmagyarázni, de igaz, hogy nagyon-nagyon sok idegpályának kell szinkronban, tehát ugyanabban a millimásodpercben együtt kell kisülniük. Na most ezt pedig gátlósejtek hát kormányozzák, úgy magyarázza el Frany Tamás, nagyon, nagyon képletes, nagyon érzékletes, hogy képzeljünk el egy úszómedencét, ott vannak ezek a kis sejtek, akiknek egyszerre kell majd levegőt venni, ez a szinkronizálás. Hogy érem el azt, hogy egy egész úszómedencényi ember egyszerre vegyen levegőt? Hát ott van, azt mondja, a víz alatt egy polip, amelyiknek sok-sok-sok-sok csápja van, megfogja az összesnek a lábát, egyszerre lehúzza őket a víz alá, és egyszerre engedi fel. Biztos lehetsz benne, hogy amikor felengedi, ezek egyszerre fognak levegőt venni, tehát szinkronizáltak. Ezek az agyban lévő gátló sejtjeink. Egy memóriához azonban nem csak egy medencényi sejtnek kell összehangolódnia, ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett folyamat, több milliárdnak, vagy szóval rengetegnek, tehát több medencényi. Ezért vannak szupergátló sejtek, tehát akik a gátló sejteket gátolják, és ezt fedezték fel Frany Tamásék, hogy ezek viszont, ezek a gátló sejtek ugyanabban a központban, vagy ugyanolyan helyen, tehát ezek ugyanazért a működésért felelősség, mint az érzelmi életünk. Tehát, amilyen ismerethez érzelmi élmény is kapcsolódik a belső világunkból, az meg fog maradni. Az a gátlósejtel közvetlen kapcsolatban áll. Tehát, nagyon leegyszerűsítve ezt a folyamatot, ő is így fogalmaz a végén, elengedhetetlen, tehát csak az ismeret marad meg a hosszú távú memóriában, amihez valamilyen élmény kapcsolódik. És ez lehet egy közösségi élmény, lehet egy aha élmény, tehát lehet ez egy fizikai jó érzés élménye, lehet ez egy praxikus, tehát az, hogy megfogtam, meghajtogattam, volt hozzám, befirkáltam, kiszíneztem, visszamondtam, megfogalmaztam, bármi, tehát valamilyen élmény kapcsolódik hozzá, de csak az fog megmaradni. És azt jelenti, hogy és még egy valamire nagyon felhívta a figyelme, hogy az a legnagyobb baj, amikor ugye ez az élmény, ez majdnem egy ilyen pecsétnyomó készülék. Tehát jön egy ismeret, és egy élmény lepecsételi, akkor elő tudod hívni. Na most azt mondja, hogy ha nincsen élmény képesség, tehát az érzelmi élet sivár, akkor a pecsétnyomó készülék nem működik. És azt mondja, hogy sajnos ez a legnagyobb gátja, tehát még csak nem is az, hogy nem szerzünk élményeket a gyerekeknek a tanulási ismeretekhez társíthatóan, hanem az, hogy nem működik. Ugye ez a közömbösség. Ez amikor úgy néz, hogy de miért, és mi közöm hozzá, és kit érdekel, és nem érdekel a nyomorod. És itt viszont nagyon nagy szerepe van a megelőző éveknek, tehát ez mindenkinek a feladata. Kicsi kortól kezdve családnak, kapcsolatoknak, óvodának, iskolának, hogy ezt az élmény befogadó, hát ez az érzelmi intelligencia, akárhogy vesszük, a művészet sokat segít, a mese rengeteget segít, a beszélgetés rengeteget fejleszt ezen, a természetben szerzett élmények, ugye a látás, a szaglás, az érzékelés, a tapintás, a mozgás, tehát ha ezek nincsenek előkészítve, hát bizony azt is lehet mondani, hogy hiába alkalmazzuk a nagyszerű tudástérképünket, a nagyszerű tudásunkat arról, hogy hányszor kell elismételni egy anyagot egy hónapon belül, vagy hogy hogyan magyaráztam el, sajnos nem fog hatni, mert nem tudjuk előszedni ezeket. És ezzel tényleg nagyon gyakran találkozunk, hogy olyan sok mindent megtanítottunk, és gyakorlatilag használhatatlan marad.
És alig jön vissza belőle valami.
Igen. És hogy ennek ilyen feltétel, nem csak maga a tanítási módszer, vagy a tanulási módszer határozza meg, hanem valóban az a felkészültség, az az érzelmi felkészültség, hogy a pecsétnyomónk milyen. És ehhez akkor azt lehet mondani, hogy jóval előbb kezdődik a felkészülés egy-egy megmérettetése vagy alkalmazásra, mint éppen az a hét vagy a hónap. És hát ugye még a szorongás ugye nagyon nagy görcs. Persze a vizsgaszorongást nem lehet ilyen értelemben könnyen kikapcsolni, ez tény. De azért az is nagyon fontos lenne, és ez szülők meg a környezetnek a feladata, hogy azért az iskola nem maga az élet. És egy felvételi azért nem maga az élet. Vagy egy vizsga, vagy egy vizsga eredmény. Tudom, hogy ez így most nagyon, nagyon elméletinek is hangzik.
De ez így is van, és azzal, hogy egy érettségit is meg lehet ismételni, ami korábban nem volt. Tehát az, hogy egy dolgozatot újra lehet írni, egy ki lehet javítani, egy alapszintről lehet emelt szintre menni, középszintről emelt szintre, most már nagyon sok lehetőség van.
És el kell fogadnunk azt, hogy az ember... hát ebben a tudásában is, vagy a tudás visszaadásában is esendő és hibázik. Tehát lehet olyan napunk, lehet olyan vizsganapunk, és most ez nem ez volt. Akkor azt mondom, hogy fogadni az élet és a gondviselés is olyan lehetőséget, amelyik ezt újraírja, és lehet, hogy egy másik úton, lehet, hogy másképpen, de erre nagyon-nagyon figyelni kell, hogy persze koncentrálunk a vizsgára való felkészítés során, és úgy beszűkül itt tulajdonképpen az egész látásunk, hogy mintha minden ezen állna. Ilyenkor érdemes azért azt felidézni, hogy nagyon, de tényleg nagyon hatékony és sikeres embereknek voltak nagyon rossz vizsgáik, és nagyon rossz bizonyítványuk is. Ezzel nem azt mondom, hogy a rossz bizonyítvány egy cél, de hogy sokkal nagyobb összefüggésekben kell látni azt az egyszeri megmérettetést, ami tényleg esendő. Tehát lehet egy olyan légköri viszony, lehet egy olyan blokk. Egyébként nagyon érdekes a blokkról, Einstein lánya számol be arról, hogy azt mondja, apám, amikor hosszasan gondolkozott, és hogy valamire nagyon rá akart jönni, és nagyon erősen koncentrált, és elakadt a megoldásban, akkor mindig abba hagyta azt a folyamatot, és kijött és hegedült. Jól hegedült Einstein. De nagyon jó megoldást talált. Pont ez az, amit mondtunk, valami más csinálni, tehát ugye a jobb agyféltekebb bekapcsolása, stb. De ez így van. Tehát amikor elkezdünk nagyon szorosan, és ugyanígy nagyon szorosan koncentrálni arra, hogy ez a vizsga az életem, vagy ez a dolgozat, vagy ez a mindegy, akkor könnyen blokkolunk. És hogyha képesek vagyunk ezt belehelyezni egy olyan helyzetbe, hogy jó, természetesen ez egy megmérettetés, örülnék, ha sikerülne, de azért nem minden
ezen áll. Nem dől össze a világ.
Nem.
Így van. No, hát kívánjuk most a növendékeinknek, akár érettségizők, akár csak osztályozó vizsgát tesznek, akár egyetemen évvégi vizsgát tesznek, szigorlatokat tesznek, hogy próbálják meg ezeket a szempontokat valahogy mérlegelni. Pedagógusoknak pedig kívánjuk, hogy sokszínű tanítással, színes egyéniségükkel tudják megragadni az óra légkörét, tudjanak váltani, amikor látják, hogy a gyerek fáradékony már, tudjanak újszerűen bemutatni dolgokat, tudjanak hivatkozni más tantárgyban tanultakra.
Igen, az is segít, és ilyenkor májusban meg arra is oda kell figyelni, van, amikor telített egy
fáradtak már a gyerekek.
Tehát nem csak fáradt, telített, tehát egyszerűen most, de én is érzem, hát azért a környezetünkben is érezzük, hogy mindenki érzi ezt, hogy úgy sok mindenben most már úgy volt elég.
És tavasszal kiürül a szervezetünk is, tehát el is fáradunk, nem véletlenül
erre
mondjuk a tavaszi fáradtságot. Ezt is figyelembe kell venni. Kívánjuk, hogy ezekkel a jó tanácsokkal sikeresebb vizsgát tegyenek. Dr. Pécsi Birta volt a vendégem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.